think you know, I'll tell you mine before you go. You've been thinking about somebody new.
Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét kívánok! A Demokrácia most mai vendége Kovács Imre szociológus, egyetemi tanár, a Társadalomtudományi Központ kutató professzora. Bizonytalan vagyok már az intézmény nevével, mert itt állandó változások vannak.
Hát most éppen ELTE, Társadalomtudományi Központ Szociológiai Intézet.
Hát ilyen a tudomány is, meg más területek is, hogy állandó változásoknak van kitéve.
Hát a cím közepe meg a vége az ugyanaz, az éppen kihez tartozunk, az gyakorta változik.
Amiért kerestük és hosszabb ideje egyeztettünk már, hogy jó lenne beszélni, Kovács Imre sok mindennel foglalkozik, de ami a mi civil társadalommal kapcsolatos gyakorlatunkhoz kötődött erősen, az egy kicsit a civil társadalom, illetve a polgárosodás fogalma, ezeknek a viszonya, hogy ezeket megpróbáljuk jobban érteni ahhoz, hogy valamilyen módon akár a változtatásban, akár a működtetésben valahogy szerepet vállaljunk. Szóval egy útkeresés kapcsán talán ezt a két fogalmat emelném itt elsősorban ki, polgárosodás, civil társadalom. Ezek így megférnek egymás mellett?
Megférnek egymás mellett, részint hasonló tartalmakat is.
Tehát átfedés jelentenek. Is van.
Átfedés is van, mert természetesen ugye közösségét építeni, azt fenntartani, azt politikával szemben, vagy éppen a politikát támogatva művelni, azt ez egy civil társadalmi esemény, és a kettő egymás nélkül nem működik, ahol nincs, bármilyen okból nincs erős civil társadalom, ott ugye a közösségek is elég nagy problémában vannak. Nem egészen ugyanazt jelenti a kettő, de inkább ez a legjobb, hogy egymás nélkül ezek azért nem léteznek.
Ez jó, ennek a összetartozását biztosan tudni. Ugye a fogalom, most te is utaltál rá, hogy az többször már változott valamikor a rendszerváltás, mármint a 40, nem a 89-es rendszerváltás előtt, már annyi rendszerváltáson közülöttünk, akkor a kispolgár szóval próbálták egy kicsit dehonestálni, úgy emlékszem, vagy úgy érzem a polgárias magatartás, szóval az valamilyen individuálisabb valamit jelentett. Aztán egy 15 évvel később pedig a NER korai megjelenésében pedig a polgár egy ilyen politikai termék lett, vallotta be G. Fodor Tamás, talán, ha jól emlékszem, aki az egyik fő ideológusa volt ennek a mostani rendszernek. Szóval, hogy a szó, az meg lett, hogy mondjam már, sokféle utat megjárt, poklot és mennyet is talán.
Igen, hát egy sok jelentésű szó, a polgár és a polgárosodás, hát ugye az eredet az valamikor a reformkorig visszanyúló, amennyire én tudom. Hát tegyük még azért hozzá az előbbi sorhoz, hogy a közép vagy a nagypolgárokat nem csak dehonestálta a 45 után keletkezett rendszer, hanem igyekezett megsemmisíteni, ami sok szempontból sikerült sajnos fizikai értelemben is, de hát mint társadalmi csoport az ugye eltűnt. Más kérdés az, hogy bizonyos társadalmi életformákban ez tovább élt egyfajta eleme, vagy elemei annak, ami a polgári milliót jelentette annak előtte. De hát ez a nagyon rég múlt. Kérdés volt, hogy tehát a szocializmus és az utána következő korszak határt ugye, lezáró átalakulás előtt, hogy milyen is lesz a társadalom, mert azért arról erős víziói senkinek sem voltak. És a társadalomány próbált választ adni arra is, hogy kik lehetnek a főszereplői egyfajta átalakulásnak, de hát arra is kerestük a választ, hogy ebben a polgárosodás az milyen szerepet játszhat, mert hiszen ugye voltak olyan kutatások, nagyhatású művek is, akik azt mondták, hogy egyfajta polgárosodás megindult és erőssé vált már a 80-as évekre, és a különösen ugye a második gazdaság nagyon is összetett formáiban megerősödő vállalkozási gyakorlatot szerző, némileg anyagi gyarapodást is elérő társadalmi csoportoknak a felemelkedését is tekintették polgárosodásnak. Kérdés volt, hogy utána mi következik, és hát gyors volt a válasz egy nagy két nap, vagy egész teljes napos vitában különféle tudományok képviselői beszéltek erről, és egyértelmű volt, hogy nem nagyon várja senki, hogy a polgár bármit is jelentett az korábban, de ugyanabban a formában létrejön 90 után. Ez be is következett, viszont egy olyan konklúziója, meg következménye is volt az akkori vitának, ami szerint a polgárosodás fogalom, ami azt jelentette, hogy érdemes vizsgálni a társadalomnak a dinamikáját, a lemaradását, vagy éppen az előre lépését összes dimenzióban megnézni, amely kétségen kívül, vagy legalábbis az ott jelenlevők véleménye szerint a polgárosodáshoz elengedhetetlen. És akkor ennek is voltak tudománytörténeti és ugye politikai közbeszédben meglevő korszakai, hiszen a 90-es évek produkált egy piacgazdaságszerű gazdaságszerkezetet, amiben már akkor is látszott azért, hogy kezd kiválni egy nagy tőkés, meg egy közepes nagyságú vállalkozásokkal rendelkező társadalmi halmaz, és hát kérdés, hogy ezt őket ugye polgárnak lehetett tekinteni, nem lehetett polgárnak tekinteni. Másrészt különösen ugye az első Fidesz kormányt lezáró kormányváltás után került politikai programmá a Fidesz részéről ugye a polgári köröket alapított.
Igen,
és
a polgárosodás
programja, amit a politikatudományi elemzések azt mondják, hogy ezt ugye felváltotta egy másik program, és inkább az úgynevezett kádári kisemberek tömegére támaszkodott utána a fideszes politika. Persze különféle varga betűkkel már, ahogy az a politikába meg szokott történni. Ugye a 2010-es hatalomba való visszatérés után már nem nagyon használtak annak a korszaknak a politikai dokumentumai, se nagyon használták a polgárosodás. Megjelölték ezt egyfajta társadalmi célként, de ez ugye kicsit kikopott a politika szótárából, meg devalválódott.
Igen, is. Igen, elhasználódott, devalválódott ez a szó.
Éppen akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk felújítani a polgárosodás kutatást és a polgárosodást fogalmat is újraértelmezni. Volt egy ilyen félelem bennünk, ugye Szabó Andreával készítettük ezeket az elemzéseket egy nagyobb kutatás keretén belül. Azért volt bennünk egy félelem, mert a szó devalválódott, és sokan mondhatták azt, amikor ugye a 2021-es adatokat elemezve használtuk ezt a kifejezést, megpróbáltuk mérhetővé is tenni magát a polgárosodás folyamatát, és nem csak az volt a csapdahelyzet, hogy a közemberek, olvasók vagy hallgatók idegenkedve hallják vagy olvassák, hogy mi is ez, határozzuk meg. Mind a mai napig ezt szokták tőlem kérdezgetni, hogy mit is értünk ez alatt, de hogy a nagyon fontos ugye értelmiségi vagy véleményformáló társadalmi csoportok is fintrogtak a szó hallatán, mondva, hogy nem történt itt ebben a rendszerben semmi olyan, amit ezzel vizsgálni lehetne. Ezzel szemben mind a mai napig azt állítjuk, és ez a még frissebb adatok elemzése alapján is úgy néz ki, hogy működőképes, alkalmas az a fajta módszer, amit mi kitaláltunk. Persze alkalmazza mindazt, amit a polgárosodás fogalomban a magyar tudomány felhalmozott a korábbi időszakokban. Egyfajta általános mérőeszközként a életminőség, az életminőség mérésére, hogy van erre előhaladás, vagy nincs előrehaladás. Gyorsan hozzáteszem a valószínűleg bekövetkező kérdésre a választ, mert ugye mi 4 éves időszakonként tudunk olyan adatokhoz jutni, hogy amiben mérhető a polgárosodás, az a helyzet, hogy nem került ez még nyilvánosságra, ez az első alkalom, de hogy 21 és 25 között gyakorlatilag nincs változás. Tehát azoknak az aránya, akikre azt lehetett mondani, hogy hát igen, ez egy polgárosodott csoport, vagy éppen rálépett a gyorsabb polgárosodás útjára, vagy valamit fel tud mutatni, az igen kevés, illetve hát úgy az a nagy társadalmi halmaz, amit a mérésre használt indexeken semmifajta értéket nem tudott felmutatni. Ezeknek az aránya nem változott semmit, ugye 4 év alatt ebből a szempontból stagnált a magyar társadalom, ami látszik is a politikai jelenlegi állásában, abban, hogy nem tudja senki megmondani, hogy 40 nap múlva, vagy mikor, milyen végeredmények lesznek, abban a polgárosodáshoz tartozó folyamatoknak a megrekedése igen nagy szerepet játszik.
Tehát, hogy kiszámíthatatlanná vált ebben a tekintetben?
Igen, mert ugye nem történt semmi, már pedig ugye, hogy ha a fogyasztásba, a vagyonfelhalmozásba, azoknak a közösségeknek a létrehozásában, amiről ma este elég sokat fogunk beszélgetni, nem igazán történt sok, akkor az elégedetlenséget szül, és tömegekben szül elégedetlenséget. Ugye a polgárosodás folyamatnak a megrekedtsége egészen biztosan hozzájárul ahhoz, a nagyon is komplex motivációs rendszerhez, ami miatt az emberek a Tiszához csatlakoztak.
Tehát a változatlansághoz.
Hát a nem jobbuló helyzethez.
Igen. Egy pár jellemzőt ezért próbáljunk meg erre fogalmazni, ami fontosnak tűnhet a polgáros magatartással, vagy a polgárosodással kapcsolatban, ami lehet, hogy a vizsgálatnak akár konkrét kérdése vagy módszere volt, de hát amit egyébként keresnek. Tehát én egy-két dolgon gondolkodtam, például ilyenne, hogy milyen a párbeszéd képessége egy társadalmi csoportnak, mennyire nyitott a másik meghallgatására, vagy pusztán a legyőzés az egyetlen modell.
Én mondom azt a 4 dimenziót, amivel mi dolgozunk, és aztán megpróbáljuk egyeztetni, hogy a ti nézőpontotok szempontjából az működtethető vagy se. Hát ugye készült egy autonómia index, ami sok információ alapján méri azt, hogy kinek mekkora az autonómiája, egyszerűsítve a dolgokat, amik mindig komplexek, de még egy órás műsoridőbe se fér bele a kifejtésük, mennyire érzékenyek az autonómiára például. Egy másik az ugye az, hogy mennyire lehet a követett életmódot, életstílus polgárinak tekinteni, mekkora a vállalkozási hajlandósága azoknak, akit megkérdeztünk, vagy lehetőségével mennyire próbálták ezt.
Ez a kockázatvállalásnak a kérdéséhez.
A kockázatvállalásnak, de ugye a polgárosodás eredetileg összekapcsolódik azzal a korszakkal, amit ugye a feudális és a polgári világ határ mezsgyéinek tart a tudomány, ahol a vállalkozás szemben a feudális gazdaság más jellegű gazdasági viselkedés módjaival, ez egy fontos előrelépés volt, és annak a korszaknak az innovációjában.
Tehát ott a kockázat erős tényező.
Nem csak a kockázat, hanem a egyfajta racionális gondolkodás, racionális gazdálkodás nem csak a gazdaság területén, hanem az életvitelnek a különféle változataiban is.
Mondtad, hogy négyféle van, talán kettőnél tartottunk. Tehát
a harmadik
az életmód, autonómia.
Igen, és a negyedik, ami megint fontos, közösségi lét szempontjából is, hogy ugye a polgár, amit a polgárról ideális esetben elmond a társadalomtudomány vagy a közvélekedés is, az egy pozitív értelembe vett individuális lény is. Itt magyarázkodnom kell ismételten, mert a jelen korszakban meg lehet különböztetni egy negatív individualizációt, amit helyettesíteni is lehet az elmagányosodással, meg az atomizációval. Ez ugye nem pozitív jelenség. Másrésztről, aki nem a saját világát szervezi meg úgy, hogy annak ő a kapcsán ő hozza meg a legfontosabb döntéseket, azt nem lehet polgárnak tekinteni, hiszen nincs meg az a gazdasági háttere sem, és az a világa sem, ami a közgondolkodást és egy csomó olyan intézménynek a segítését vagy a munkájában való részvételét jelenti, amiben a polgári közgondolkodás az egyfajta megítélője azoknak, akik a közhatalmat gyakorolják. Ez a fajta pozitív individualizáció, ez is előre haladt szerencsére Magyarországon, annak ellenére, amit az előbb mondtam, még ebben a négy évben is, de ez a négy dimenzió.
Az életmód volt az egyik dimenzió, igen. Jól értettem. Erre még ránézhetünk, hogy milyen a polgári életmód.
Nyilvánvaló, azt jelenti, hogy megvannak az anyagi alapjai nem egyformán, hanem nagyon heterogén módon annak, hogy a polgári értékeknek megfelelően éljen az az egyén, vagy az a család, akiről éppen szó van. Úgy építsen fel közösségeket, és úgy működtessen közösségeket, aminek az anyagi szükségek nem jelentik a határát. Ugye ez valahol a proletár sorstól, és most itt ez nem minősítő jelző lenne, hanem a megfosztottságtól való különbséget jelenti, ami a polgárnak a sajátja.
Ez tényleg négy nagyon erős szöveg, amit mondtál, ami
és hát ugye a konkrét kutatásban ez rengeteg információból jön össze, most mindegy, hogy miket kérdeztünk, és mi alapján tettük ezt mérhetővé.
Nyilván mi esetleges lesz, akkor esetleg, amiket szóba hozunk, ilyen értékeket, vagy ilyen dolgokat, mert ezek tényleg egy nagyobb rendszerben valahogy beleilleszkednek a ti kutatástól során.
Ugye a polgárosodással, vagy a polgárok születésével, már nem biológiai, hanem társadalmi létrejöttével foglalkozó elemzések, azok egyetemmilyen beszélnek arról, hogy van egy nagyon erős intim szférája a polgárnak, vagy a polgárságnak, a család és sok minden, ami ehhez tartozik, az értékek világa, és aki nyilván a kultúrához való viszony is, akár úgy, hogy valaki tevékenyen részt vesz ebbe, zenészkét, vagy csak támogatja, vagy élvezi a művészetnek az alkotásait, de hát ugye ez is a polgári létnek egy mindenkori jellegzetessége volt, és átmaradt is.
Amik nekem ilyen kifejezések így eszembe jutnak, azok egy kicsit a civil társadalom felül vannak, de ahogy mondtad az elején, nagyon jó, hogy itt valójában átfedések vannak a két fogalom között. És
itt
akkor
az átfedés, mert ugye amiket most itt felsoroltunk közösen, ezeknek jelentős része a civil társadalom működése szempontjából is alapfeltétel. Azt hiszem, hogy a civil társadalom az inkább egy politikai fogalom, nevezetesen egy olyan fajta működést, egy olyan fajta intézményi feltételrendszert jelent, ami a politikával szemben fogalmazódik meg.
Vagy legalábbis képes rá, hogyha szükségét érzi? Tehát, hogy nem a lojalitás az egyetlen reflexe?
Mindenféleképpen így van. Ugye a civil társadalom is, de a polgári közösség is akkor tud igazán működni, hogyha van arra lehetősége, hogy szembesítse a közhatalmat gyakorlókat a hibáival, vagy a általuk működtetett rendszernek a problémájával is. Problematikusságával, hagyd mondjak még egy fontos fogalmat ehhez, ugye a polgári nyilvánosság.
Igen,
az, ami keresztül vonul az utóbbi 200 évnek a történetén is, amiről nagyon szép elemzések vannak, az elmondja, hogy ez a nyilvánosság és ennek az összes formája és társadalom működése szempontjából az a funkciója, hogy ellenőrizze a közhatalmat gyakorlókat.
De talán az autonómiához is lehet kötni, hogy a civil társadalom nem csak várni akar, hanem tenni is azért, hogy elinduljon a változás. Tehát, hogy nem feltétlenül szembe helyezkedve a politikával, de valamilyen ügyben ők tenni akarnak.
Öntevékenységre gondolok.
Igen, hát nehéz vettisztán külön választani, mi a civil társadalom és mi a polgár vagy a polgárosodáshoz kapcsolódás. Talán most itt először szembesülve ezzel a problémával azt mondanám, hogy ugye a polgár meg a polgárosodás az talán szűkebb körre vonatkozó fogalom. A civil társadalmi részvétel az olyan társadalmi szereplők számára is adott, akik nem rendelkeznek a polgárságnak a egyéb jegyeivel már, hogy valami fajta vagyoni függetlenséggel.
Tehát akkor a tulajdonosságokban a szűkösebben, mert én azt hittem, hogy a térbeliségre gondolsz, mert a lokalitás ugyanakkor a civil társadalom cselekvési lehetőségeinek a legtipikusabb, a nyilvánosságban is, meg egyáltalán is a lokalitás egy nagyon fontos.
Látnivaló példái vannak a mai magyar társadalomban ennek, ami szerencsére úgy tudott civil társadalmi lehetőséghez jutni, hogy ugye ezt erősen beszabályozta a 2010 után következő
ez
rendszer.
Ez alatt azt jelenti, hogy korlátozta, erősen szabályozta.
Szabályozta is, mert azért ugye kodifikált szabályok is voltak e kapcsán, másrészt megint tanulja voltam 2011-ben vagy 2012-ben, ugye működött, már nem tudom a pontos nevét, de egy olyan alap, amihez a civil szerveződések pályázhattak működési költségekért.
Nemzeti civil alap.
Civil alap, és akkor azt egyik napról a másikra felszámolta
és
a
egy hatalom.
Egy új nevet adott neki, lehet, hogy még több pénzt kapott, ugye ennek a működtetésében, már magának a pályázatnak a működtetésében levő ilyen-olyan tanácsot, meg bürokráciát azt lecserélték, és helyette ugye mások kerültek, és ez azt talán még most is működik, és finanszíroz civil, vagy álcivil szerveződéseket, azt nem tudom, mit jelent, de azt majd én kérdezem meg tőletek. Tehát elvágta a működési forrásoktól a civil szervezeteknek egy nagy részét egy olyan társadalomban, ami még nem volt arra alkalmas, vagy felkészült, vagy túlságosan mondjuk.
Hogy egyszerűen központi pénzek nélkül.
Túlságosan szegény volt ahhoz, hogy saját maga tartsa el a saját szervezeteit.
Neki egy érdekes aktualitása van a mai is, meg a múlt heti délutáni magazinunkban is beszéltünk, hogy van egy új szerveződés civilek új alapokon néven, és néhány olyan kulcsfontosságú szervezet állt össze, akik az állami és a központi pénzeknek a elosztását, újraelosztását akarják először megismerni, és utána ezzel kapcsolatosan szakpolitikai ajánlásokat tenni, de nagyon komoly ajánlások vannak, mert kiderül, hogy sokszorosát költöttett 2010 után a civil társadalomra a közös pénzből az állam, de ez egy rendkívül szelektált elosztási rendszerben és felhasználási rendszerben.
És ennek a következménye, hogy azt nem mondhatjuk, hogy kevés civil szervezet van Magyarországon, mert talán még...
Hoznak létre, ha kell mindig.
Nem, hanem ugye a tevékenysége az jelentősen átrendeződött a finanszírozott civil szervezeteknek, hiszen köztük a sport és a kulturális működési szervezetek
dominálnak,
amiben csak átvétel jelentkezhet bármifajta politizálás vagy politikai kritika.
Kritikai szemlélet.
Igen.
Igen. Tartottunk ilyen, tehát én is néhány fogalmat kezdtem, ilyen például valójában érintve volt, de most akkor így rán, az az érdekérvényesítő képesség, akár a polgárias magatartásban, a polgár tud-e ilyen öntudatos lenni, az ember minden történelmi emlékében, meg olvasmány emlékében ezeket a momentumokat érzi, és a civil társadalom tekintetében is ezek nagyon fontos kérdések, hogy képes-e az érdekeit megfogalmazni, és kiállni, cselekedni érte, akár kockázatot is vállalva.
Hát meg egy olyan politikai rendszerben működik, ami ezt lehetővé teszi. Hát ugye ez jelenleg ez nem mondhatjuk el, mert nagyon nagy társadalmi csoportoknak semmifajta politikai képviselete sincs.
Közben átálltam, azt hiszem talán a halál előtti egyik utolsó írásában Ferges Zsuzsa beszélt erről a polgárról, és lehet, hogy te is találkoztál, vagy nyilván ezzel azt mondta, hogy ami a legjobban hiányzik, az a szerveződni képes, jogaiban bízó, közügyekben félrelökhetetlenül beleszóló állampolgár.
Hogy tovább bonyolítsuk a különben sem egyszerű helyzetet, akkor még hagyd kapcsoljam be a beszélgetésbe azt a vitát, vagy annak a megemlítését, ami folyamatos a magyar társadalom tudományban, hiszen amellett, hogy mekkora a szegénység vagy a lemaradottság, amellett az is egy nagyon fontos kérdés, hogy mi történik a társadalom közepén. Van-e, ha nem polgárosodás, hanem középrétegesedés, középosztály, és ugye ezt azért kérdezik a különféle politikai beállítottságú társadalomkutatók, vagy ezzel foglalkozó másfajta értelmiségiek, mert egy erősebb, egy középrétegesedett, vagy középosztállyal, vagy osztályokkal rendelkező társadalom, az két szempontból is nagyon fontos funkciókkal bírna. Egyrészt rendelkezne abból, amit Ferges Zsuzsa mond, meg sok mindenki más, hogy tudja ellensúlyozni a valamennyire legalábbis a hatalman levőket. Nem konfliktus nélkül, de mégis igen. Lenne annyi ereje, hogy legalább egy adott és akármilyen rendszer torzult működését azt ellensúlyozza, és próbáljon ezen javítani. A másik fontos, hogyha lenne erőteljes polgárosodás, akkor a társadalom közepén lévő csoportok, akik ugye a felső csoportok és az alsó csoportok között vannak egy szimbolikus társadalmi térben, sokat tehetnének azért, hogy a korszak működésének a kávalotjai, akik nagyon sokan vannak, és egyre többen a magyar társadalomban, azoknak a mindennapi élete, a jól léte, ahogy hívja a társadalomtudomány, az sokkal pozitívabbá alakuljon. Egyszerűen a civil szervezeteknek a karitatív munkája ugye elég táptevékenységet jelenthetne Magyarországon, hogyha ez a szektor rendszeresen vagy jól tudna működni, másrészt adományokkal és egyebekkel ez a erőteljes középrétegesedés, ami nincs Magyarországon, de ezért várja mindenki, hogy legyen a politikával szemben ellensúly, hogy ismételjem magam, másrészt pedig a társadalom szervezésében egy ilyen polgárosodottabb középréteg az fontos szerepet kapna, mint ahogy kap is olyan társadalmakban, amiről azt halljuk, hogy éppen most esnek szét, de hát azért ez nem egészen így van.
Ugye itt az, hogy mennyire összetartó és mennyire mekkora a befogadó képessége egy közösségnek, vagy egy társadalomnak, vagy egy civil társadalmi résznek, ez nagyon fontos, és talán az elosztási viszonyokba való részvétel vagy beleszólás segíthetné azt, vagy legalábbis én abban hallom ki, amit most mondtál, hogy időnként létező források sem jó helyre kerülnek.
Nem.
Olyanokhoz, akik nem tudják a saját helyzetüket önmaguktól már megoldani, tehát mindenképpen egy támaszra, egy elindulásra, egy lendületre lenne szükség.
Ugye nem a forrásgazdasága, a gazdagsága, ami a jelenkori magyar gazdaság és társadalom működését jellemzi, különösen az EU-val való konfliktusok után ugye leálló EU-s források miatt is, de ez ténylegesen nem eléggé hatékonyan kerül felhasználásra, mert a dolgok rendszere meg elve, hogy ezek a források, amik az élet